Arra jó volt 2022-es évnek a nehézségei, meg az a nagy ijegység, amit kifejezetten itt a téli időszakban indult, ugye, amikor megérkeztek az első számok azzal kapcsolatban, hogy milyen áremelkedések lesznek. Szóval arra jó volt, hogy ilyen különböző ilyen vészforgatókönyveket, meg ABC terveket állított össze a vezetőség azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségei vannak egy ilyen közösségnek. Tehát az a legutolsó X-edik, vagy Y-edik, vagy Z forgatókönyv, amikor arról van szó, hogy őket így szélnek keresztjük, vagy feladjuk ezeket a...
Mert lenne hova különben?
Nem.
Csak ne nehezítse meg a működésüket az állam. Ezt szeretné Szalkai Dániel a Miskolci Autista Alapítványtól, akiknek 3 évtizedes működésük során most télen kellett először adománygyűjtő kampányt indítaniuk, hogy fedezni tudják valamiből az irreálisan megemelkedett rezsi és élelmiszer költségeket. Pedig az alapítvány egy tucat más szintén civil fenntartású közösséghez hasonlóan éppen azokról gondoskodik, akikről az állam úgy tűnik teljesen lemondott, az autizmussal élő felnőttekről. Legyenek azok a spektrum akármelyik szegmensén. Sőt, nem csak gondoskodnak róluk, azaz lakhatást és fejlesztést, terápiát biztosítanak számukra, hanem foglalkoztatást is, a Minecraft nevű szociális műhely keretében, aminek megálmodója Szalkai Dániel designer, aki testvére Bence mellett születése óta látja, milyen kihívásokkal kell megküzdeni egy autistának, nem csak a hiányos állami ellátórendszerben, de a társadalmi elfogadottság tekintetében is. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal Szalkai Dániellel beszélgetünk. Nem sokszor esik szó arról, hogy milyen azoknak a gyerekeknek, akik egy autista gyerek mellett nőnek fel. Milyen volt Bencével felnőni?
Meg kell kérdezni a terapeutámat. Nem, egyébként nekem egy nagyon szép és... A helyzethez képest elég ilyen tipikus gyerekkorom volt, ilyen klasszikus második gyerek, aki ugye küzd a figyelemért, meg próbál jelen lenni, de hát azért mégis az első szülött az, akinek még a hatása érezhető. Ugye ez a Bence esetében ez hatványozottan igaz volt, hiszen az ő autizmusa, amikor én már mondjuk így elkezdtem eszmélni, tehát mondjuk az első emlékképeim voltak, akkor azért ő egy eléggé... hogy mondjam, sajátságos jelenség volt, tehát, hogy rendkívül sok ilyen viselkedés zavara volt, ilyen kényszeres, meg sztereotíp viselkedései, nagyon érzékeny volt, tehát, hogy nagyon extrém módon reagált az ilyen hirtelen ingerekre. Vannak olyan pozitív emlékképeim, amik alapvetően nem jelentenek semmiféle ilyen traumatikus, vagy ilyen gyerekkori megviseltséget, amit már inkább talán a gyermekkoromban egy folyamatosan jelenlévő ilyen problémaként, vagy ilyen nehézségként éltem meg, az már az volt, amikor valószínűleg ilyen iskoláskorú lehetett, és akkor ott azért ő eléggé részesült az ilyen gyerekek között ilyen zaklatásokból, vagy a játszótéren, ahol éltünk, én egy ilyen tipikus ilyen panel proli gyerek vagyok. Mi a Középszer utcán laktunk, az Avason, tehát Középszer utca szerintem csodálatos elnevezés, és ott az ilyen közös játszótereken ott elég gyakran elővették Bencét. Vannak ilyen emlékeim, hogy én így próbáltam itt megvédeni, vagy valamilyen jellegű ilyen beavatkozási kísérleteim lehettek, de hát ugye a gyermeki agy az eléggé plasztikus, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezek valóban így történtek. Az biztos, hogy az igazság ez, mert az nagyon-nagyon zavarta, mert egészen kicsi koromtól, hogyha őt valamilyen inzultus érte. És ez nem csak a gyerekekre terjed ki. Tehát, hogy mondjuk, hogyha visszarepülünk 30 évet mondjuk így az időbe, az autizmusnak a jelensége az kizárólag ilyen filmélményeken keresztül jutott el az emberekhez. Semmilyen ismeretanyag nem volt így a hétköznapokban, az emberek fejében az a kapcsolatban, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetbe viselkedni. Amikor így megszülettek az első diagnózisok 80-as évek végén, 90-es évek elején, tehát hogy az ő generáció volt az, amit tulajdonképpen ezt így elindította, vagy akik így láthatóvá váltak. A hétköznapok szintjén, az adott közösségekben, de az iskola, meg az oktatás szintjén, az egészségügy szintjén, az ellátási formák hiányosságára ugye felhívta a figyelmet az, hogy ők vannak, és akkor voltak gyermekkorúak, tehát 6-7-8-9-10 évesek. Az ilyen alapélménye vele kapcsolatban, hogy őt valamilyen szinten így védelmezni kell, támogatni kell, meg ugye a szüleim azért erre így elég rendesen rá is dolgoztak, hogy hát azért ezt így szoktam mondani ilyen viccesen, hogy itt tenyésztettek arra, hogy vele és az autistákkal foglalkozak. Ez azért így egy erős túlzás, de azt tudom mondani, hogy nagyon sokat volt ez így otthon témában, ami nagyon sok emléképpen fűződik ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban ők próbálnak valamilyen jellegű ilyen útmutatást adni. Amikor elindult az alapítvány, hát akkor a szüleimtől nyilván ez egy ilyen óriási, főleg az anyámtól egy ilyen óriási idő és erőbefektetést igényelt, ami azt jelenti, hogy én így viszonylag hamar önállósultam. Tehát ez az ilyen parentifikáció. 8-9 éves koromra már egy emlékszek, hogy akkor már volt kulcsom, megmentem a kis dolgaimat, intéztem. Ez nagyon sok hasonló családban is jellemző, hogy aki így igazából társként jelenik meg egy autista testvér mellett, az többet kíván egy gyermektől ilyen szempontból. Aztán vannak olyan testvérek, akik teljesen elzárkóznak ettől a dologtól is, és aztán meg is szakítják a kapcsolatot már így a felnőtt korukban a testvérükkel. Meg hát ugye ez függ attól is, hogy a spektrumon hol helyezhető el az egyén. Tehát azért Bence, hál' Istennek annak, hogy a szüleim nagyon felelősen kezelték az ő ügyét, és olyan emberekkel találkozott az évek során, olyan tanárokkal, gyógypedagógusokkal, olyan ilyen szupport személyekkel. Ezek a személyek azért nagyon sokat segítettek abban, hogy ő mondjuk egy ilyen minőségű életet tudjon élni. Meg persze az infrastruktúra, az ellátás lehetőségek, az alapítvány. Tehát, hogy ilyen szempontból ő egy sikertörténet, de hogy ahogyan ez így indult, azért az így nem volt egyáltalán prognosztizálható, hogy neki ilyen életútja lehet.
Édesanyád különben mivel foglalkozott korábban, és akkor itt mondanánk el, aki nem látta volna a videót, vagy nem ismeri a ti alapítványotokat, hogy ugye a te szüleid, konkrétan nem tudom, hogy édesanyád, vagy édesapád is.
Ketten, de anyám volt, aki sokáig vitte az ügyvezetői részét is.
Tehát a Miskolci Autista Alapítvány
egyik alapítója. Ők ilyen szülőtársakkal együtt alapították meg a Miskolci Autista Alapítvány 92-ben. Ő az Alsó Zsolcai nevelő otthonban volt majdnem 20 évig tanár. Mm. Tehát az egyik hátrányos helyzetű társadalmi csoportból így átlépett egy másiknak a támogatásra. Mindig is érdekelték az ilyen jellegű segítői munkák, vagy ez az attitűd, ez így jellemzi mai napig is. Mert azért egy autista gyermeket nem lehet úgy olyan minőségben nevelni egy szülőnek, mint mondjuk egy neurotipikus gyermeket. Tehát azért sokkal több kihívás elé állítja az ember. Sok esetben egyszerűen olyan neurobiológiai, meg olyan pszichés zavarokról van szó, vagy esetleg társult fogyatékossága, ami két irányt ad egy szülőnek, egy gondviselőnek. Az egyik az, hogy szakemberré válik, a másik az, hogy egy igénybe vesz egy ilyen segítséget. És általában itt a két nagy esetben a szülők nagy része nyilván a fáradtság, meg a gyász folyamat miatt így a két lehetőség között így ilyen harmadikban így a padra ült, vagy a földre ül a két pad között. Ez azt jelenti, hogy teljesen belefeledkezik ebbe a traumába, és egyszerűen egy ilyen nagyon rossz élethelyzetet eredményez az, hogy a szülőssel képes ezen túljutni, elzárkózik mindenfajta segítségtől, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez az ő feladata, az ő felelőssége. És szerintem ez annó az én szüleimnél, meg azzal a szülői csoporttal is megvolt, hogy ők se tudtak ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy egyszerűen van egy ilyen sorstársiaság nyilván, hogy hát te se tudod, mit kell csinálni, én se tudom, akkor tudjuk együtt, hogy mit nem tudunk, és akkor próbáljuk meg tanulni. Onnantól kezdve, hogy ez létrejött az alapítvány, és így látták, hogy ennek milyen lehetőségei vannak, akkor ez már nagyon organikusan épült egymásra, hogy először csak volt egy ilyen kis napközi ellátás, akkor sikerült mondjuk egy gyógypedagógus beszervezni, akkor egy kis iskolai látás lett, akkor utána akkor jött a kézenfogó alapítvány, ez egy ilyen óriási nagy milestone volt az alapítvány életében, amikor a kézen fogva megjelent, és adott egy ilyen szakmai támaszt, tehát ugye adott olyan standardeket, amihez lehetett igazodni. Azt, hogy mondjuk hogy kell ezt kvázi mint egy intézmény, mint egy szervezetet, hogyan kell működtetni, milyen kompetenciák szükségesek hozzá, hogyan kell pályázni, vagy volt lehetőség annó bejárni Európában ezeknek a kis új szervezeteknek az ottani ellátórendszereket megnézni, például az én szüleim, meg a, hát tulajdonképpen inkább az alapítványnak az akkori stábja, többek között az anyám is benne volt, de elmentek Hollandiába és megnézték, hogy ott milyenek ezek a residential home-ok, amik akkor még Magyarországon ismeretlenek voltak. Vagy volt ilyen tudástranszfer, hogy jöttek mondjuk Svédországba, innen a szakemberek, és akkor ők adtak tanácsokat.
A dizájnerkedés az neked honnan jött?
Az édesapám, ő egy ilyen eléggé érdekes figura volt. Ő neki két szenvedélye volt, amivel tulajdonképpen így meg is élt meg, ami a szakmát is jelent. Az egyik az a, hát ő ilyen jazzzenész volt, zongorázott, és voltak mindig ilyen zenekarai. És akkor mellette ő ilyen kiegészítő keresetként dolgozott. Régen ugye a magyar mozikba, hát nem voltak még megfelelő ilyen print eszközök arra, hogy ilyen nagy méretű plakátokat volna csinálni. És régen volt ilyen szak, hogy plakátfestő, akik ugye megfestették minden héten az aktuális műsort. Ő először Egerbe dolgozott sokáig, az ottani moziba, utána pedig Miskolcon kezdett új életet, és akkor pedig hát a akkori Kossuth és Béke moziba, nem tudom megmondani, de legalább 30 évig ott dolgozott, de szerintem több is. És akkor ő ezeket festette. Hát úgy minden gyerek gondolom, én is kerestem a kapcsolódást az apámmal, és hát így ebbe találtuk meg, hogy sokáig tanított rajzolni, meg hát ez ilyen zenei antitalentum vagyok, bár voltak ilyen punkzenekaraim, viszont ebben az ilyen rajzolás, alkotóművészet, festés, ezekben én így elég jól vigyált tudtam merülni, és akkor ez onnantól kezdve meg már ilyen viszonylag tudatos volt. Hát az volt kérdőjel, hogy én eredetileg szobrász szerettem volna lenni, és ugye a képzőnek meg az iparnak akkoriban együtt volt a felvétel, és akkor így beadtam az iparra is ilyen formatervező képzésre. Én igazából ezt a momét választottam, akkor még iparművészeti egyetemet.
És maga a Minecraft ötlete, az mikor született meg benned? Tehát mikor kapcsoltad össze, vagy gondoltad azt, hogy ott a Miskolci Autista Alapítványnál élő felnőtt autistákat és bele lehetne vonni egy ilyen alkotó folyamatba?
Nyilván a testvérem az egy ilyen állandó ilyen kapcsolatot jelentett a mondjuk a Miskolci Autista Alapítvány közösségével. Az érdeklődésemnek egy elég jelentős részét fette le az, hogy így az autizmussal kapcsolatban informálódjak, vagy nem tudom, legyen valamilyen, én ezt úgy mondom, hogy egy ilyen aktivitásom. De hát ugye ez olyan távolinak tűnt, tehát hogy ez nagyon messze volt ettől a ilyen nagyon elit képzéstől, amiben én részt vettem, hiszen már ez akkor is megvolt ennek a presztízse, ennek az intézménynek, és egyébként nagyon nehéz volt a képzés maga is, bejutni is nagyon nehéz volt. A MOME az mai napig egy ilyen kicsit ilyen buborékként értelmezhető ott az Ugligetben, tehát hogy a magyar valóságtól egy ilyen teljesen leválasztott közösség, egység, tért. Tehát olyan távoli volt, de amikor én valahanyadik ilyen évfolyamat végeztem, akkor jöttek be olyan áramlatok, mondjuk ilyen szakmai újságokon keresztül, meg egy-két ilyen internetes publikáción keresztül, amik arról szóltak, hogy mondjuk egy tervezőnek, egy dizájnernek lehet, és van szerepe abba, hogy mondjuk a társadalom ilyen periférikus csoportjaival együtt tudjon dolgozni, valamilyen támogatást tudjon nyújtani, vagy egyáltalán mire való a dizájn, hogy túlmutat azon, hogy ez egy ilyen termékkozmetikával foglalkozó, alapvetően ilyen marketing eszköztár. De ez nem egy új gondolat, tehát ezt a Dr. Papanék már a 80-as évek elején, a 70-es évek végén lefektette ennek az alapjait, hogy mi az a social design, vagy mi az a felelős tervezés, a tudatos tervezés. Ő alapvetően élő ökológiai szempontból nézte ezeket a helyzeteket, de hogy eznek abszolút van szoció oldala is. Tehát ez engem nagyon elkezdett érdekelni, és hogy többen voltak így a csoportársaim, kortársaim közül, akik minden indultak ilyen irányokban. És akkor nekem is volt egy ilyen felismerésem, hogy ez az én tanult és hozott tudásom, ez mondjuk mit tud adni annak a közösségnek, amit én kicsit így távolról, kicsit ilyen, egy ilyen szemlélődő helyzetből látom azt, hogy milyen nehézségekkel küzdenek. Mind a két fél nyert. Tehát én is tervezőként tudok kreatívan, kiteljesedni egy ilyen folyamatban, hiszen egy üres lapról indulunk, ahol igazából nincsen még semmiféle se erőforrás, se lehetőség, se tudás arra, hogy a design eszközeit használva egy ilyen szervezet tudjon magáról mutatni valamit. És akkor innentől kezdve beszéltünk arról, hogy a dizájnnak támogatói minőségben milyen kifutási lehetőségei vannak, mert nagyon sokféle van, de hogy itt nem volt semmi, tehát hogy, és nagyon sok szervezetnél nem egyáltalán nem volt ez fókuszba, hiszen alapvetően egy gazdasági, egy jó gazdasági működést, egy jó szakmai működést akartak elérni, és egyszerűen nem maradt arra már idejük és energiájuk, hogy valamilyen jellegű innovatív vagy kreatív folyamatokban vegyenek ők részt. És amikor én erről elkezdtem beszélni, vagy elkezdtem ezt mondjuk megvalósítani, ezt a műhelyt, akkor én abszolút erre az intézményre szabtam azt a fajta modellt, ami szerintem, és igazából az évek nagyjából ezt igazolják is, hogy szerintem, ahol a dizájnnak van szerepe, mondjuk a Miskolci Optista Alapítvány szintjén, és ahol ez így tudja az intézménynek a novum értékét tudja növelni. És hogy ez nem tudom, 2010 környékén ért engem ez a felismerés, és akkor viszont már én nagyon tudatosan tanulmányoztam ezeket, főleg külföldi szervezeteket, kezdeményezéseket. Nagyon nagy inspiráció volt azóta is működő Good Goods nevű osztrák kezdeményezés, ahol egy ilyen ügynökség működik, és az ilyen kisebb fogyatékkal élőket alkalmazó workshopoknak tulajdonképpen ki rendelnek tervezőket, az ő munkájukat kvázi piacképessé tegye, hogy adjon egy szemléletet, hogy ne egy ilyen alibi tevékenység legyen, hanem hogy ott valódi értékek szülessenek, és tulajdonképpen itt a, mondjuk a műhely esetében is a legfontosabb szempont az az volt, hogy az ő erejük, az ő idejük, az ő energiájuk, az becsatornázódjon egy olyan brandbe, egy olyan kezdeményezésbe, ahol ezt tulajdonképpen őket felemeli, kiemeli, ad nekik egy státuszt, egy megbesültséget. Nekem ebben az egész a legizgalmasabb, hogy van mondjuk egy Anasztázia, aki jön egy nagyon traumatikus háttérrel, nevelőotthoni környezetből, az autizmusával, az egyéb problémáival, és hogy neki adunk egy olyan eszközt, egy olyan teret, ahol ő jól érzi magát, ahol ő produktív tud lenni, ahol ő közösségre talál, ahol ő tanul valamit, ez tök fontos, hogy adjunk nekik olyan új ismereteket, amikkel egyrészt a brand is megtud, vagy ez a kezdeményezés is megtud folyamatosan újulni, és ők is fejlődhetnek tulajdonképpen. Ez a gondolat, hogy neki mit tud adni a design, ez nekem egy olyan kihívás, ami már 10 éve foglalkoztat, vagy már lehet, hogy több ideje is. Ezért nekem is folyamatosan vissza kell csatolnom, meg folyamatosan vissza kell terveznem ilyen szempontból, mondjuk az ő állapotváltozásukhoz, az ő életüknek a változásaihoz, valahogy így rá kell szabni ezeket a folyamatokat, ami nem egyszerű, és nem is feltétlenül feladata egy tervezőnek, de ugye itt jön az, amikor az aktivista, meg a tervezői ilyen attitűd, ez itt találkozik, és hogy én nyilván másképp csinálom ezeket a dolgokat, de valószínűleg azért is van, mert bennfentes vagyok, tehát hogy én ezeket az embereket
gyerekkoromóta
ismerem. Én azt gondolom, hogy ez attól, hogy valami sikeres, attól még lehet szakmailag jól csinálni, úgyhogy ott mindenki jól érezze magát. Nem egyszerű, de én ebben még így tudok hinni, így ennyi év után is, hogy az ő munkájuknak van értelme, az ő munkájuk ilyen szempontból nélkülözhetetlen. Azt azért fontos hozzátenni, hogy ennek a műhelynek a jelenlegi formájában a feladata nem az, hogy profitot termeljen, hanem az a feladata, hogy a közösségnek a bérezését, a rezsiköltségeinket, az adott esetben a lehetőséget arra, hogy mondjuk fejlődjünk, tehát gépesítsünk, anyagot vásároljunk, ezeket kell tudnia megtermelni, hiszen az alapítvány, aki ennek az egésznek a kvázi a tulajdonosa, ő erre nem tud semmiféle hozzájárulást adni a szakmai hozzájáruláson kívül. Az én célom az, hogy erre mondjuk kvázi, mint egy ilyen inkubációs ilyen laborként tekintsünk a jövőben, ahol ezt a fajta módszertant, ezt folyamatosan dokumentálva tudunk létrehozni egy olyan tudáslabort, ahol például a hasonló szervezetek,
hasonló kezdeményezések, mondjuk így lehívhatják ezt a tudást. És mi nagyon szívesen odaadjuk.
És van erre különben igény? Mit lát, hogy
hát
más ilyen?
Próbálkozások, de itt mindig, mint mindennek, a legnagyobb gátja az
az, az anyagi források.
Az anyagi források, meg hogy ebbe időt kell belefektetni, új tudásokat kell behozni, adaptálni, és ezek már nagyon nehezen mennek. Nem is hibáztatom mondjuk a más szoci foglalkoztatóknak a műhelyvezetőit, vagy a menedzsmentjét, mert hát ők is fáradtak. És
ők is civilek.
Így van.
Mikor ott jártunk nálatok, akkor még kérdéses volt, hogy össze tud-e gyűlni az az adomány, ami kellett a rezsi költségek, illetve az élelmiszer ár növekedése miatt. Közben ugye összejött a pénz, most akkor hogyan tovább? Meg lehet-e nyugodni, hátra lehet-e dőlni, vagy hát marad ugyanez a nyilván vágtató infláció?
Hát most ez a kampánynak a sikeressége, ez azért adott nekünk egy ilyen lendületet, vagy egy ilyen jó évkezdést, vagy egy ilyen jó kapaszkodót arra, hogy így nem érdemes beledőlni a saját kardunkba. Azért, mert azért ez az összeg, ami összegyűlt, ez azért egy ekkora létesítménynek, hát tényleg csak ilyen egyhavi rezsiköltségét képes fedezni, és nem is a teljes költségeit, hanem inkább azokat, amik a legsürgetőbbek, és főleg itt a téli időszakra gondolok, tehát mondjuk az ilyen gáz, meg villany költségek. Tehát ez most úgy nem old meg semmit. Nem akarok senkit letörni, de hogy és nagyon köszönjük mindenkinek ezt a rengeteg segítséget, felajánlást, de hogy ez nekünk tényleg most ugye december havi működésünket, ez így nagyjából tudjuk állni. Hát az, hogy mit hoz a jövő, mit hoz a 31. éve ennek a Miskolci Optista Alapítványnak, hát ez erre én nem tudok most így válaszolni. Ugye vannak tervek, mi elég nagy lehetőséget látunk abban, és ez egy ilyen belülről jövő igény, tehát az alapítvány lakóotthonában élő fiatal felnőtteknek egy csoportja nagyon szeretné, hogyha egy kicsit az intézménytől távolabb tudna élni.
Ez a támogatott lakhatás?
Ez a támogatott lakhatásnak lenne a lehetőség, amit ugye mi már működtetünk Miskolcon.
Azért, mert párra találtak?
Az okozza a legnagyobb nehézséget. Kifejezetten lakóotthoni ellátásra kélezve. Hát ugye, hogyha ezt a spektrumban nézzük, hogy az autizmussal élők nagyon változó, hogy milyen intellektuális, milyen kognitív, fizikai állapotban egzisztálnak a hétköznapokban, és nálunk úgy alakult az évek során, hogy nagyon sok súlyos, középsúlyos fiatal ember, főleg ugye fiúk, tehát ugye ezzel van a prevalenciának egy ilyen százalékos aránya, ugye a férfiak azért jobban érintettek az autizmusban. Van egy ilyen súlyosabb részleg, ahol azért inkább az ilyen hospitalizáció, meg egyéni fejlesztés.
Tehát ők végül is nem lennének önálló életet.
Nem, őket nagyon-nagyon nehéz ilyen szempontból integrálni. Ilyen nagyon traumatizált, diszfunkcionális családokból érkeznek, vagy nincs is családi háttér. A család széthullad, vagy meghalt az édesapa, édesanyja, és akkor mondjuk van egy testvér, vagy egy rokon, aki igénybe veszi ugye ezt az ellátást. Tehát, hogy van egy ilyen része a közösségnek, akikről mi vállaltuk azt, hogy gondoskodunk, megpróbáljuk az állapotoknak megfelelő ellátást biztosítani, de azért az ő perspektívájuk, vagy az ő lehetőségek az életben, azok nagyon korlátozottak. Vannak csodák, tehát, hogy én is tudok olyat mondani, aki rendkívül terhelten érkezett hozzánk, és utána pedig egész jól be tudtuk illeszteni, például a műhelyben is van egy ilyen, mondjuk a Kristóf. De hát ezek nagyon-nagyon hosszú évek munkái azt, amiket mondjuk egy ilyen szintre fel tudjuk hozni. Meg eleve az, hogy közösségbe kell együtt élni egymással. Tehát, hogy azért itt megvannak azok a súrlótások, azok a nehézségek, amik viszont mondjuk a csoport másik felének, a közösségnek a másik felének már egyszerűen terhesek. Az a közösségnek a másik részük már a jobban funkcionáló, az ilyen önállóbb, magas, ilyen önrendelkezési szinttel, autizmussal élők és értelmi sérültek, vagy csak autisztikus tünetek ellenek az értelmi sérültek. És ők igazából vágynak olyan dolgokra, amit mi már ilyen intézményi keretek közt nem biztosítunk biztosítani nekik. Viszont mondjuk erre a támogatott lakhatás nagyon jó lehetőség. Ez egy nagyon régi folyamat egyébként Magyarországon, ez a úgynevezett intézményi kitagolás, és mi is már abban a méretben esünk bele, ahol ezt a kitagolást, ezt érdemes igénybe venni. Ezeket a folyamatokat korábban még az EMMI, meg az FSK, meg szóval ezek a szakmai szervezetek, aki ezeket elindította, a hazai viszonyatokba. Mi akkor ezt annó nem éreztük, úgyhogy nekünk erre szükségünk lenne, hiszen ez az intézményi kitagolás, ez alapvetően mondjuk a nagy pszichiátri otthonok, 500 plusz ember van összezsúfolva, és kifejezetten ilyen börtönkörülmények vannak. Egyébként Borsod megye, az így bőven el van látva ilyen intézményekkel. Tehát ez inkább nekik adott egyfajta ilyen továbblépési lehetőséget. Viszont mivel nálunk meg jelentkezett ez az igény, azért úgy gondoltuk, hogy mi is szeretnénk ebbe részt. Ez egy ilyen jelentős jövőképet ad az, hogy mondjuk itt azt a 20 plusz embert, aki erre alkalmas és szeretne egy ilyen szolgáltatási formában továbbra is a közösség részese lenni, akkor nekik biztosítsuk ezt a lehetőséget. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy tudom én, lakásokat lehet bérelni, vagy vásárolni, ingatlanokat, és akkor kisebb-nagyobb lakóközösségekben együtt élve, mondjuk így 3-4-5-en, vagy akár ketten, hogyha mondjuk egy párról van szó, akkor tehát az intézményi védőháló azért ez így kiterjed ilyen szinten, tehát hogy az érdekvédelmet, a napi ellátás lehetőséget ezt biztosítjuk, a gyógyszeres és ilyen fejlesztési ellátásokat biztosítjuk, van egy állandó support személy, aki ugye elintézi mondjuk adott esetben azokat a mondjuk ilyen jogi, vagy ilyen hivatalos ügyeket, amiben ő nem tud részt venni.
De mondjuk segít főzni, vagy bevásárolni.
Hát, vagy megtanítja őket főzni. Ez egy jó példa arra, hogy mi lenne egy feladat egy ilyen helyzetben, egy ilyen támogató személynek. Az, hogy minél inkább az önállóbb életvitelhez hozzásegíteni őket, hogy felkészíteni erre. Ez lenne a következő lépés a nagy szervezetnek. És mivel rendkívül hosszú a várólista, sokan keresik a...
5 év, ugye?
Igen. Sokan keresik a mi alapítványunkat is, de én azt tudom mondani, hogy azért egy tucat ilyen is hasonló szervezet van Magyarországon, és mindenhol
civil fenntartáson.
Tehát, hogy mindenhol hasonlóan zsúfoltak. De hogy mi azt látjuk egyébként, és ez egy ilyen végtelenül szomorú jelenség, hogy kifejezetten a súlyosabb az autizmus eléknek keresnek szolgáltatást, ilyen bentlakásra szolgáltatást. Sok esetben nagyon-nagyon utolsó segélykérésként jönnek hozzánk a telefonok, megkeresések.
A szülők?
Igen, abszolút szülők. Az embernek így megszakad a szív, amikor ezeket így olvassa, de nem tudom mindenkin segíteni, az az igazság. Viszont ez nekünk egy óriási vállalás lenne, hogyha mondjuk ez a közösség ezt remote lakhatásban tud működni, akkor ott a férőhelyeket fel kell majd tölteni, és hogyha ott kvázi egy ilyen súlyosabb részleget fogunk működtetni, akkor ott már azért olyan szempontok is jelen vannak, hogy ők meg fognak öregedni. Az ő fizikai állapotuk folyamatosan romlik, hiszen extrém igénybevételnek van kitéve, hiszen gyógyszeres terápiában vannak, hiszen elhasználódnak, az igazság. Ez egy ilyen óriási vállalás az, hogy de már a meglévő lakóink szintjén is, hogy mit kezdünk az öregedéssel, hogy most akkor kvázi át kell alakulnunk egy ilyen idősek otthonává, vagy egy ilyen elfekvővé, ami mondjuk szakmailag azért nem rejt túl sok kihívást. Viszont hogyha azt látjuk, hogy ez az, amit az emberek leginkább igényelnek, akkor valamilyen szinten erre kell tudnunk egy választ adni.
Ez, hogy 5 éves a várólista, ez gyakorlatilag gondolom akkor tükrözi azt is, hogy mekkora nagy az igény rátok is, meg a hasonló szolgáltatásokra, de hogy ugye hivatalos statisztikák elvileg nagyon nincsenek az autizmussal élőkről, vagy a számokról. Mit tudsz erről mondani, körülbelül hányan lehetnek Magyarországon?
Hát a 100 000-es előfordulást, azt mindenki elfogadja. De hát ugye a spektrum sajátosságai miatt ugye itt azért nagyon sok jól funkcionáló egyénről van szó.
Tehát ez csak a jéghegy csúcsa lehet kb.
Hát így van. Akik akár egészen magas szocializáltsággal, meg egészen magas egzisztenciával is rendelkezhetnek. Most mondok egy példát, név nélkül, még itt a téli időszakban, itt a karácsony előtt egy ismerősünk talak ilyen egészen magas pozícióban van egy hazai banknál. Kaptam egy ilyen megkeresést, hogy erős a gyanú, hogy az illetőnek a fia, ő érintett az autizmusban, és hogy elindult egy ilyen procedúra, hogy mondjuk iskolás korú, akkor ugye ott általában egy gyógypedagógus, a jobb esetben, hogyha olyan iskolába jár, akkor akár még egy iskolapszichológus is, aki ugye észreveszi azt, hogy hát a kisfiú másképp működik a közösségbe. Ott esetben ugye itt arról is szó van, hogy mondjuk abúzus éri a közösség részére, és hogy akkor ezt jelzi a szülőnek, akkor őket ugye általában becsatornázzák a ajánlás alapján, vagy a Delej utcában, vagy a Vadaskertben, tehát ugye van egy-két olyan központ, ahol diagnosztizál, és vagy mondjuk van ambuláns ellátás.
Mondjuk úgy tudom, hogy a Vadaskertben ott, másfél ott éves lehet. Váról is.
Igen, igen. Hát az is egy eléggé népszerű intézmény. És akkor ugye megkapják minket a diagnózist, ami nagyon hosszú folyamat, akkor ugye elindul egy ilyen folyamatos bizonytalanság az a kapcsolatban, hogy neki hova kéne járni, integrált iskolába, esenyi iskolába, és hogyha ide jár, mi lesz, hogyha oda jár, mi lesz, akkor ugye az intellektus azért egy gyereknek folyamatosan fejlődik, tehát ugye most mondtam a bátyámnak a példáját, hogyha abból indulunk ki, hogy ő mondjuk milyen volt 8-10 évesen, akkor azért, tehát ezt nem lehetett így előre látni, hogy ilyen életminőségre lesz képes, hogy közel önállóan a barátnőjével képes legyen élni, munkát vállaljon, leérettségizzen. Ez az ő esetében nem látszott, mert még az anyám még olyan diagnózisokat is kapott, hogy ő vízfejű, meg szóval ilyen egészen ilyen horrorisztikus állapotok voltak, akkor ilyen pszichiátriai, meg gyerek pszichiátriai ellátással van. Tehát hogy azért azt nem lehet még egy gyereknél látni, hogyha most eseni iskolában vagy, akkor az és mennyit fog fejlődni, akkor tehát integrálva. Szóval, hogy ilyen nagyon nehéz ezeket az életutakat így megjósolni. És utána az esetnél is ugye az apuka így nagyon kétségbe volt esve, hogy hát mondjak már valamit. Úgy meg tudtam nyugtatni, de azért úgy kiderült, hogy ő egy olyan helyzetet szeretne előirányozni, hogy ilyen kettős diagnózis szeretne. Mert hogy ő észrevette magán, nem tudom, 40x éves top menedzser, hogy neki nagyon hasonló az érdeklődése, hasonló viselkedés zavarai vannak, csak hát ugye ez soha nem tűnt fel a környezetének, mert viszont nagyon sok helyzetben nagyon jól funkcionált. És akkor hát én ezt így még soha nem tapasztaltam ilyet, hogy egy szülőnek ilyen kérése lenne, és nem is tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát én azt tanácsoltam, hogy menjenek a Delej utcába, kérdezzék meg az ottani szakembereket, hogy van erre lehetőség, tehát van felnőtt diagnózis nyilván. Nagyon sok esetben egyébként egész életutakat tud feloldani azt, hogy mondjuk egyén megkapja a diagnózist 30-40-50 évesen.
De akkor megkapja a diagnózist, és akkor mi van? Tehát, hogy akkor jó rájön
hát
arra, hogy
ez... Helyére kerül.
Tehát, hogy ott már 40 évesen kap-e valami ellátásfejlesztés?
Hát megint a spektrum kérdése, az, hogy hol helyezhető. Hát, tehát most például nekünk van olyan kliensünk az alapítványnál, aki ugye az egyik rangidősünk, a Béla, aki ugye meghaltak a szülei, és ugye viszonylag idős korba egy ilyen nagyon zaklatott élethelyzetbe tulajdonképpen a lakását akarták tőle elvenni. Skizofréniával egy diagnosztizálva, és sokáig autófényezőként dolgozott, és nagyon érdekes az ő története, hisz az akkori 70-es, 80-as éveknek a pszichiátriai körülményei közt kapott diagnózis, és akkor az autizmus egyáltalán nem volt topik, meg nem. Tehát gyerekkor is skizofrénia volt, és hogy ő például azt hiszem 60 évesen, vagy 50-valahány évesen kapott diagnózis, és egyszerűen azért volt erre szükség, mert hogy így látták a kollégák, hogy így valami más van nála, mert és akkor ő ezt megkapta már ilyen időskorára is, és az ő életében ez is semmit nem adott, mert az ő gondolkodása, meg az ő tudása az életről az úgy lezáródott valahol, és hogy ő ezen már nem igazán tud túllépni. Viszont nekünk jó, olyan szempontban, meg az én élő családoknak jó, hiszen megkapja most már végre a megfelelő ellátást. Mert most az esetben nem a fejlesztés a téma, vagy nem tudom mi, hanem azt, hogy megkapja megfelelő gyógyszeres kezelést, az esetben megkapja megfelelő terápiás kezelést, egy olyan környezetben legyen, ahol ő jól érzi magát, ahol ő már így felkészül az időskorra. De hogy itt mondjuk, hogyha például ismerek ilyen 30-40 éves kortársambeli autikat, akik ugye már ilyen felnőtt korukban kapták meg a diagnózist, és azért, mert hogy egyszerűen ők nagyon jól működtek az egyetemen, akár el tudtak menni dolgozni. De hogy beállt valami olyan állapotváltozás, hogy mondjuk ezek az ilyen nagyon erős, ilyen sztereotíp viselkedések, ami jellemzők az autizmusra, ezek így elkezdtek így eluralkodni rajtuk. Vagy hogy mondjam, tehát hogy az autizmus sokkal jobban meghatározta az életüket, ami valószínűleg egész életükben ott volt velük, ha más nem, akkor mondjuk az ilyen szocializációs, kommunikációs nehézségek szintjén, de nem volt kirívó, vagy nem akadályozta meg őket abban, hogy működjenek a társadalom valamilyen szintjén. És hogy ők megkapják mondjuk a diagnózist, az esetben azt jelenti, hogy ők már egy egészen más generáció, akik sokkal tudatosabban állnak ehhez az egészhez, és egyfajta ilyen aktivista szerepkört kezdenek el felvenni, akik már ilyen szempontból ennek a fajta ilyen önrendelkezési hiányosságnak, hiszen itt arról beszélünk, hogy ők nem képesek magukra dönteni, tehát a semmit rólunk, semmit nélkülünk elvnek itt az autizmusban érintetteknek nagyon kicsi százaléka felel csak meg arról, hogy ők mondjuk úgy tudjanak magukról rendelkezni, úgy tudnak magukra nyilatkozni, hogy az mondjuk az egész csoportot, az egész közösséget lefedje, vagy le legyenek olyan általánosan meghatározott elvek, ami mentén ők részesei akarnak a társadalomnak, jogi, nem tudom. Tehát ugye ezek nagyon sok olyan kérdése van, amiről mondjuk egy Kristóf nem tud igazából semmit mondani, meg nem is tud és általában semmit mondani. És hogy ezek a 30-as, 40-es autisrácok, akik egyfajta ilyen nyilvánosság mentén szervezik ennek az ügynek a megítélését, indítanak erről valamilyen jellegű társadalmi diskurzust, ha még csak ilyen mikroszinten is, de akkor is tulajdonképpen azt vonja magával, hogy akármennyire is széles ez a spektrum, de mondjuk van egy olyan része, aki mondjuk akár figyelhetne arra, hogy mondjuk a spektrum másik részében élő, igazából sorstársai, hasonló diagnózissal rendelkező érintett személyek is, szóval hogy ők tudnak erről valamit nyilatkozni, hogy nekik milyen lehet, vagy mire lehet szükségük, vagy ez egy ilyen nagyon fontos időszak, én úgy érzem egyébként a hazai autizmus ügyben, hogy itt végre kezdenek olyan egyének, olyan személyek előtérbe kerülni, akik képesek valamit mondani az állapotukról, akik képesek ebbe az egész önrendelkezési folyamatban állítani dolgokat. Szóval, hogy én nagy reményekkel tekintek erre az időszakra, hogy itt már vannak például olyan szervezetek, amit mondjuk autizmussal élők alapítanak. Tehát ez mondjuk 20-30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. És hogy ez hova fog kifutni, hogy mondjuk van egy országos szervezete az autizmusnak, és hogy ott ezek az érintett személyek, hogy ők nincsenek mondjuk megfelelő mértékben reprezentálva, és ezt mondjuk ezt ők mondják, ők állítják, hogy ők szeretnének részese lenni ezeknek az ilyen döntéshozatali, meg ilyen szakmai folyamatoknak, ez szerintem nagyon jó. És az ilyen hasonló figurákat, mint én, egy kicsit így háttérbe kéne tolni, mert most ez így hiteles, hogyha ők akarnak ezekbe a folyamatokban részt venni, és akár döntéseket hozni.
Nem akarom itt most nagyon az ördögöt a falra festeni, de hogy közben meg, hogyha továbbra is ilyen magas lesz mindennek az ára, és nem kaptok támogatásokat, mert nincsenek pályázati források, és közben tök nagy az igény rátok, meg a több ilyen civil fenntartású lakó otthonra, akkor mi a megoldás? Nem tudom, most éppen megy ugye talán egy gyűjtés. Együtt az autistákért összefogtak az autisztikártal, de nem tudom, hogy az minden lakó otthonnak a dolgát meg tudja oldani, gondolom, hogy nem. Tehát, hogy mi itt szerinted hosszabb távú megoldás, mert nem tudom, mennyire tudnak lenni ezek a lakó otthonok önfenntartóak, hát nyilván sehogy sem.
Mindig az a kérdés, hogy mi a minisztériumnak, mi az államnak a feladata. Én azt gondolom, hogy ez, tehát az, hogy szakmai minőségbe beavatkozzon az állam, az szerintem ez nem feladat az államnak, hiszen itt már van egy olyan kiépült tudás, egy olyan kiépült tudásbázis, infrastruktúra, jó gyakorlat, módszertani rendszer. Igazából, ami talán az államnak lehet a felelőssége, hogy ne nehezítse a működésünket.
Szakmailag?
Hát szakmailag.
De anyagilag meg azért megkönnyíthetni.
Hát igen, tehát azért az ilyen szempontból mindig előnyösebb, hogyha van egy országnak mondjuk szociálpolitikája, és akkor mondjuk azt mondja, hogy figyeljetek, itt van egy olyan mag, amit itt most ha normatív alapon, ha pályázati alapon, mi így elosztunk, mert fontosnak tartjuk azt a társadalmi ügyet, amit képviseltek. De most jelenleg az látszik, hogy teljesen ilyen piacosítani akarják például a szociális szférát is, ahol így lesznek olyan szervezetek, akik meg fognak tudni felelni ezeknek a követelményeknek, és piaci alapon fognak tudni működni. De lesznek olyanok, akik viszont eltűnnek, elbuknak, fel kell őket számolni, mert egyszerűen nincs erre megfelelő tudásuk, nincs meg erre megfelelő felkészítésük, és nem is a feladatuk elsősorban. Tehát az, hogyha így el vannak vágva ezek a ilyen állami és pályázati források, ahogyan most látszik a jövőre tekintve. Az, hogy mondjuk Magyarországon azt elvárni, hogy a társadalom minden szempontból szolidáris legyen a fogyatékkal élőkkel, az autizmussal élőkkel, de akár bármilyen ilyen hátrányos helyzetű társadalom csoporta, tehát ennek a szolidaritásnak nincs kultúrája itthon. Tehát itt indítunk 10 kampányt, és akkor azt várjuk majd, hogy ebből a 10 kampányból mi tudjuk fedezni a működésünket, mondjuk a saját példánkra levetítve ezt a gondolatot, akkor én azt gondolom, hogy ezt most így elsőre el tudtuk játszani. Lehet, hogy mi másodjára meg tudnánk szólítani az embereket, de hosszú távon erre a fajta ilyen adakozási effektusra nem lehet építeni. Hiszen egy olyan gazdasági válságon kibontakozóban az embereknek, igenis a pénztárcájuk fogja bánni azt, ami fog körülöttünk történni. És hát nyilván mindenkinek a saját környezete, a saját családja, a saját élete az első legfontosabb. Hát igen, amit így elmondtál, ez így valószínűs. Tehát, hogyha itt ezek a helyzetek állnak fent hosszú távon, akkor a mi működésünk is nehezebbé válik. De arra jó volt 2022-es évnek a nehézségei, meg az a nagy ijegység, amit kifejezetten itt a téli időszakban indult, ugye, amikor megérkeztek az első számok azzal kapcsolatban, hogy milyen áremelkedések lesznek. Szóval arra jó volt, hogy ilyen különböző ilyen vészforgatókönyveket, meg ABC terveket állított össze a vezetőség azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségei vannak egy ilyen közösségnek. Tehát az a legutolsó X-edik, vagy Y-edik, vagy Z forgatókönyv, amikor arról van szó, hogy őket így szélne keresztjük, vagy feladjuk ezeket a...
Mert lenne hova különben?
Nem. Nem. Tehát, hogy akinek még van családja, akkor ott nyilván ez egy létező dolog. Ugye nálunk ugye az a rendszer, hogy aki a lakóotthonba veszik igénybe a gyermeküknek, hozzátartozójuknak a szobát, az ágyat, az ellátást, mi azt vállaljuk a szerződésben, amit megkötünk, hogy egész életre szóló ellátást biztosítunk. Uh-huh. Tehát az ő esetükben ez egy abszolút jogos igény, hogy hát itt nem erről volt szó. Viszont akik mondjuk nevelőotthoni környezetből kerültek, vagy már a szülők, hozzátartozók elhunytak, eltűntek, olyan is van egyébként. Tehát nincs, aki rendelkezzen az egyénről, akkor az ő esetükben a hajléktalanság, a nyomor az, ami egy ilyen reális jövőkép az ő esetükben. És ez egy ilyen külön pikantéria ennek a helyzetnek, hogy azért nálunk van egy ilyen 10-12-15 fős csoport, akiket mondtam nektek, hogy ők egy nevelő otthoni környezetből érkeztek, és abszolút ilyen karitatív alapon vannak nálunk elhelyezve. És semmilyen jövedelmet nem biztosít az állam, semmiféle ilyen támogatási forma nincs, hogy mondjuk a Lajosnak milyen élet, tehát valamilyen jellegű életminőséget mi biztos, tehát hogy mi ezt kigazdálkodjuk magunktól, illetve hát azt tudjuk nekik javasolni, hogy vállaljanak munkát, vagy a műhelyünkbe, vagy egy külsős munkahelyen, és akkor amit ott megkeresnek, akkor abból tudnak élni. De a helyet, meg a lehetőséget azt mi abszolút azért biztosítjuk nekik, mert fontosak, meg mert, tehát hogy ezek a humánus szempontok sajnos még az ilyen nagyon formálódó ilyen piaci logika szerinti működést azért sokszor felülírják, hát de mégis emberből vagyunk, na, a vezetők se ilyen jégszívű menedzserek, de az ő eset, mondjuk a Lajos esetében, aki egy korombeli cigány, nevelő otthoni környezetből kikerült, súlyosan traumatizált, autizmussal élő és még társult értelmi fogyatékkal élő, írni, olvasni nem tudó, viszont nagyon jó fizikai adottságokkal és jó. Nagyon szorgalmas fiatalemberről van szó. Az ő esetében a hajléktalanság az egy abszolút egy reális jövőkép. És ugye az a pikantéria az egésznek, hogy ők egész életükben a különböző intézményekben voltak, tehát hogy egy ilyen intézményi függőségben vannak, és fogalmuk sincs egyébként, milyen a külvilág. Tehát, hogy egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát még egy neurotipikus, teljesen normális ember számára is kihívásokkal teli azért a felnőtt élet, és ők még ilyen szempontból pont emiatt az intézményi függőség miatt egy kicsit túl vannak védve, vagy túl vannak óva a környezetek. Tehát most erre egy tök plasztikus példa, hogy amikor volt a Minecraft műhelynek a 10 éves szülinapja, itt fent Budapesten a János Pál téren van egy nagyon jó kis közösségi tér, és akkor ugye eljöttek a kollégáim is, hát ők nem nagyon járnak Pesten, meg szóval ezzel a közösségi térrel szemben, ugye ott a János Pál télen, hát akkor még szeptember volt, nem voltak olyan hidegek, és ugye hát ugye hajléktalan ilyen helyi erők ugye ott voltak. És hát ők teljesen le voltak ebben, mondjuk pont a Marika, meg a Noémi, nem dolgoznak a műhelyben, hogy vannak emberek, akik az utcán alszanak. Tehát, hogy ők ezzel nincsenek tisztában, hogy milyen a valóság.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben Szalkai Dániel dizájnerrel, a Minecraft megálmodójával és a Miskolci Autista Alapítvány munkatársával beszélgetett Jakab Aponyi Noémi.